vannak olyan régi liturgiák, amik arról szólnak, hogy ilyenkor, húsvétkor van egy ilyen felelgetés az alkalmon, az istentiszteleten, ahol azt mondják, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és aztán azt válaszolják, hogy valóban feltámadt, így van, valóban feltámadt. Úgyhogy hát Isten áldjon bennünket a feltámadási alkalmunkon, istentiszteleten, húsvétkor Jézus Krisztus feltámadt, és ő valóban feltámadt. És ma János evangélium a 20. fejezetét fogom felolvasni, és ezt fogjuk megnézni együtt, de mielőtt ezt teszem, hát még egyszer hagyj köszöntselek szeretettel benneteket, kiírtuk a Facebooknak a gyülekezeti oldalára, a belső csoportba is, meg egy másik helyre is, hogy ma nem lesz fűtés, úgyhogy ha kabátba vagyok, ez annak az oka, és ti is legyetek bátran kabátba, vagytok itt néhányan, volt itt olyas valaki, Andris, ahogy itt rövidújúban ütötted a dobokat, és hát próbáltalak nem nézni, hogy... De... És a másik, amit szerettem volna, az, hogy ezen a héten tényleg gyermekáldás volt, így van, úgyhogy gratulálunk Dávid és Dóri a Lillához. Esetleg a képeket feltehetjük, azt nem a nagyon jó ez az, igen, nem az ige hirdetéshez készítettem azokat a képeket, hanem így előtte, és aztán úgy szintén kis Claudia Darinka, aki ezen a héten született, és a Tóth Rita kislánya, úgyhogy hát gratulálunk Ritának is, meg tényleg Hannának, és ez egy fantasztikus dolog, és imádkoztunk őértük, és tartsuk őket imádságba, és bármilyen módon tudunk segíteni gyakorlatban, és tegyük meg. És János evangélium a 20. fejezetét olvasom, és az egész fejezetet, és gyertek velem a hét első napján pedig, kora reggel, amikor még sötét volt, és a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Aztán őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van. Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. A tanítványok ekkor visszatértek az övéikhez. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Miközben sírt, behajolt a sírboltba, és két angyal látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ott, ahol Jézus teste feküdt. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő pedig azt válaszolta, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus pedig azt kérdezte tőle, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta neki, uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította, Mária. Ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül, Rabbóni, amely azt jelenti mester. Jézus azt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. A Magdalai Mária elment, hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók kizárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikét megtartjátok, azoké megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki, láttuk az Urat, de ő azt mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem ujjamat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement, megállt középen, és azt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújts ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azt mondta neki, én Uram, és én Istenem. Jézus pedig így válaszolt, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma, az az evangélium, és csak egy picit berakom ezt a fejezetet így az egész nagy történetbe, ahol János nagyon szeret személyes, bensőséges találkozásokat bemutatni Jézussal. Ha megnézed az evangéliumot, akkor nagyon sok olyan találkozás van, amely személyes, szemtől szembe van, Nikodémusnak a találkozása az asszonnyal a kútnál, a 38 éve beteg ember, aztán a születésétől fogva a vakember, a házasságtörő asszony, tehát ilyen személyes találkozások, amelyek személyesek és bensőségesek, és ez ebben a fejezetben sincs másként. Itt is ilyen személyes találkozásokat és bensőséges találkozásokat mutat be. És ez néhány ok miatt fontos, azért fontos, mert arról beszél először is, hogy Isten személyes. Tehát, hogy Isten nem egy olyan Isten, aki tömegeket szeret, hanem Isten olyan Isten, aki személyeket, egyéneket szeret, egyénileg vagyunk fontosak neki, egyes egyenként vagyunk fontosak neki, ő személyes. Aztán a másik ok, hogy nekünk van szükségünk bensőséges és személyes találkozásra Jézussal. Nekünk szükségünk van erre, ilyen személyes találkozásokra, amik ebben a fejezetben is és az evangéliumban vannak, és szükségünk van ezekre a személyes és egyéni találkozásokra, nem egyszer, nem kétszer, hanem így az életünk során igazából sokszor, amik ismétlődőek, és újból-újból találkozunk Jézussal. hogy az életünk ne személytelen legyen így az Istennel való kapcsolatban, ne csak végigmenjünk így a mozdulatsorokon, hanem ezek a személyes találkozások tudnak átformálóak lenni az életünkre nézve. Aztán azt is látjuk ebben a fejezetben, hogy jól lehet a keresztre feszítés környékén az egész tanítvány csapat hatalmas kudarcot vallott, de mindez nem akadályozta meg Jézust abban, hogy most feltámadása után utánuk menjen, kikeresse őket, kikutassa őket, hogy szolgáljon feléjük, és ez egy hatalmas vigasztalás számunkra. Mert hogy mi is olyan sokszor, olyan sokféleképpen elszúrjuk, és tulajdonképpen ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus, a feltámadt Jézus kikutat és kikeres bennünket, és eljön hozzánk úgy, ahogy vagyunk. És a harmadik pedig, amit látunk ebben a fejezetben, hogy a feltámadott Jézusnak személyre szabott szolgálata van. Nem tudom, hogy figyeltétek, ahogy olvastam, szó volt itt Máriáról, Jánosról, a 12-ről, Tamásról, és valahogy mindegyik ilyen személyre szabott volt. Mindegyikhez Jézus így a szükségeik szerint kapcsolódott, a képességeik szerint, így a kapacitásuk szerint szolgált ő feléjük, hogy ebben a történetben itt lenyűgöző Jézusnak a figyelmessége, ahogy az egyéni szemét és az egyéni képességeket figyelembe veszi, és hogy senkit nem hagy ki ebből. Úgyhogy nézzük meg röviden ezt a fejezetet, és nézzük meg ezeket a találkozásokat, igazából négy találkozást, és az első az Máriáé. A magdalai Máriáé, ahogy olvastuk, és mindjárt majd meg fogjuk még nézni, és a magdalai Mária Jézus női követői közé tartozott. Azt olvasjuk Lukács evangéliumában, hogy Jézus meggyógyította őt. 7 démont űzött ki belőle. Hogy Máriának egy nagyon nehéz élete volt, egy kötelékek közt volt, és Jézussal találkozott, és ez a találkozás, ez átformálta az egész életét. Az egész életét. És nem csoda, hogy Mária olyan mélyen szívből ragaszkodik ő hozzá. Azt is látjuk ebben a fejezetben, hogy Mária valóban érzelmi indítatású, nem logikus módon közelít ehhez az egész dologhoz, hanem csak azt tudja, hogy Jézus átformálta az életemet, ő megszabadított engem, az életem előtte pokol volt, és annyira megváltozott, és nem tudom, hogy mi tört, hogy hova vitték őt, most nem találom őt, és megpróbálom megkeresni őt, és még amikor azt gondolja, hogy ő a kertész vele beszél, ott is azt mondja, hogy mondd meg, hogy hova vitted őt, és én utána megyek, és én visszahozom őt, tehát mint hogyha ő egy holttestet el tudna hozni, tehát hogy nem túl logikus az egész, de egyszerűen ő találkozott Jézusra, és az egész élete megváltozott. És ő az, aki az evangélium bizonságtétele szerint, és mind a 4 evangélium bizonságtétele szerint, ő volt az első, aki látta a feltámadott Jézust. Vannak, akik azt mondják ezért, hogy Mária, Magdalai Mária, ez az egyszerű asszony, akinek az élete átformálódott, egy szürke hétköznapi asszony, akinek Jézus megváltoztatta az életét, ő az első keresztény. Ő az első keresztény, aki a feltámadott Jézussal találkozott. És Tim Keller ezt mondja erről, és idézem, azt mondja, hogy egy patriarchális kultúrában egy nőnek a tanúságtétele megbízhatatlannak számított. Elégtelen bizonyíték volt. Tehát, ha kitaláció lenne a feltámadásról szóló beszámoló, akkor a legrosszabb fogás lenne, hogy a feltámadás első szemtanúi asszonyok voltak. Ugyanakkor mind a 4 evangéliumban az első szemtanúk asszonyok voltak. Az egyedül lehetséges oka, hogy a férfiak, akik írták az evangéliumokat, Mégis a kevésbé megbízhatónak tartott asszonyokat tették a feltámadás első szemtanúivá, hogy ezek az események valóban így történtek meg. Máriának ott kell lennie. Ő látta meg először Jézust. Nincs más észszerű magyarázat erre a beszámolóra. 11. versben azt olvassuk, hogy Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Miközben sírt, behajolt a sírboltba. Képzeljük egy picit bele magunkat így az ő életébe, ahogy Jézus megváltoztatta az életét, és most egy hatalmas fájdalom van benne, egy mély csalódás van benne, egy teljes összezavarodottság, egy zűrzavar, egy értetlenség. Így nem értette, hogy mi történt, nem értette, hogy miért kellett ennek így lennie, hogy Jézus megfeszítik és megölik, és nem értett semmit. És van, amikor mi is így érezzük az életben, hogy van bennünk egy ilyen mély fájdalom, egy csalódás, egy zűrzavar, mert nem értjük, hogy az élet miért úgy alakult, ahogy alakult, teljesen érthetetlen számunkra az egész, nem tudjuk összerakni, és csak van bennünk egy zűrzavar, és mi, akik annyira vágyunk arra, hogy tisztán lássunk dolgokat, mi, akik annyira vágyunk, hogy úgy rendezett legyen az elménkben a dolgok és az okozatok, csak így nem értjük, hogy az életben miért úgy alakultak a dolgok, és hogy van egy ilyen hatalmas zűrzavar, csalódás, fájdalom. És aztán azt is olvassuk a 14. versben, hogy amikor ezt mondták, hogy az angyalokat látta ott bent a sírban, akkor hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Hogy ez is beszédes, hogy Jézus ott van, és Jézus áll ott, és Mária most már látja Jézust, de nem ismeri fel Jézust tulajdonképpen, és velünk is van ilyen, hogy Jézus ott van, és persze, hogy ott van. Hogy ott van az űrzavarban, hogy ott van a csalódásban, hogy ott van akkor, amikor egyszerűen nem tudjuk összerakni így az életnek a dolgét, hogy ez miért így történik az életünkkel. És ott van Jézus, de hát mi nem ismerjük fel Jézust, mert akkora a csalódás, akkora a fájdalom, akkora az értetlenség, akkora az űrzavar, hogy ott van Jézus, de nem ismerjük fel Jézust mindebben. Pedig Jézus ott van. Tényleg ott van. Ezt mondta, hogy veletek vagyok a világ végezetéig. Ott van a csalódásainkban, ott van a tragédiánkban. És 15. versben Jézus megkérdezte tőle, hogy asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem. Hogy ilyenek vagyunk mi is sokszor, hogy így megvan az elménkben, hogy esetleg mi lenne az a megoldás arra a problémára, amiben vagyunk, hogy lehetne kikászálódni abból a mély gödörből, amiben került az életünk, és akkor így végig gondoljuk, és hagyj fenn nyugodtan azt a verset, Adrián, maradjon mindig fent a vers, aztán majd csak az újnál válts, hogy arra gondolunk, hogy látnánk, hogy mi lenne a megfelelő lépés, és ő is kigondolta, hogyha ez a kertész elvitte valahova Jézusnak a testét, akkor majd én valahogy utána megyek, és én valahogy majd vissza fogom őt ide hozni, és ez volt az ő megoldása. És nagyon sokszor így az életünk nézve nagyon ilyen egydimenziós gondolkodásunk van. Hát mert ez jelenti embernek lenni, mert ennyire korlátozottan tudunk csak gondolkodni, hogy ott van a feltámadott Jézus, és mi még mindig így az egydimenziós gondolkodásunkban azokat a megoldásokat próbáljuk hozni, amikre emberi módon gondolunk. Pedig az egész evangéliumokban ott van újból és újból ismétlődően, hogy az emberi gondolkodás milyen, és Jézus mindig valami váratlan tesz. Valami olyat, amire soha nem lehet számítani. Valami olyat, amit emberileg nem is gondolnánk. Ő mindig a mi dobozainkon kívül lép, és cselekszik, és munkálkodik. Aztán ott van nem csak az evangéliumokban, hanem a Golgotai keresztben. Így az emberi gondolatunk, így a keresztre gondolva. És az Istennek a gondolata, és az Istennek a megoldása. Így a kereszttel kapcsolatosan. És a 16. versben ekkor Jézus megszólította Mária, és ő pedig ekkor felismerte, megfordult, és azt mondta, Mester, tanító, rabbi, ahogy hallotta a nevét. És Mária egy kép ennek annak, amikor mi nagyon-nagyon gyengék vagyunk, amikor nagyon-nagyon erőtlenek vagyunk, amikor nagyon nem tudjuk, hogy az élet az miért úgy alakul, ahogy alakul, amikor egyszerűen a mi megoldásaink azok nagyon ilyen egydimenziós megoldások. És amikor ott van Jézus, de nem látjuk, hogy ott van Jézus. És utána itt van János. Figyeltek, ez egy picit más történet. Itt egy ilyen versenyfutás van, mert ahogy így Mária mesél arról, hogy elvitték az urat, és elmegy a felső szobából, a tanítványok talán együtt vannak, azonnal Péter és János fut a sírhoz, hogy mi az, ami történt. Senki nem gondolja, ne aggódjatok, a nagyon hűen számolnak be az evangéliumok, senki nem gondolja, hogy itt feltámadás történik, egyszerűen csak valami olyan manőver történt, olyan dolog történt, olyan félreértés történt, valami történt, és fut a Péter, és fut a János, és hát a János a fiatalabb, és ő hamarabb odaér, de hát nem, csak bekukkan, de nem megy be, megvárja a Pétert, a Péter bemegy, és látja, és mit lát? Azt látja, hogy az az anyag, amivel Jézusnak a holttestét betekerték, az ott van szépen rendben. Amivel a fejét tekerték be, az is ott van, össze van hajtogatva az egész. Tehát, hogy itt nem sírrablás történt, itt nem valami olyan dolog történt, hogy eltévesztették a sírt, vagy akármi, hanem hogy az ott van, és ahogy betekint, a 8. versben azt mondja, akkor bement a másik tanítvány is, János, aki előbb ért a sírhoz, és azt mondja, és látott, és hitt. Látott, és hitt. Figyeltek, János itt más volt. Tudod, ő nem ilyen sírdogált, mint Mária. Ő az egyedül a sztoriba, aki még a feltámadott Jézussal sem találkozik. És már hitt is. Látta az összehajtogatott leplet, és ő hitt. És tudjátok, nekünk is vannak ilyen idők az életünkben, időszakok az életünkben, amikor így olyanok vagyunk, mint János. Így telve vagyunk. Hittel. Telve vagyunk a szellemmel. Telve vagyunk bölcsességgel. Telve vagyunk az igével. Amikor egyszerűen csak így a hitben erősek vagyunk, fel vagyunk szellemileg fegyverkezve, szerelkezve. Nem tudom, hogy éppen most ezen a vasárnap délután milyen állapotban vagy, de lehet, hogy most ilyen János, hogy azt mondod, hogy ad nekem ide az egész világot, ad nekem ide az oroszlánt. De biztos vissza tudsz emlékezni olyan időszakokra az életed, amikor telve voltál ezzel. És biztos, hogy lesz még ilyen időszak az életedben, ha most nincs, hogy akkor telve vagy, amikor jönnek a problémák, és mint kés a vajban, tudod, úgy mész így a problémák közepette. Jönnek az aggasztó dolgok, és te tudod, vallod, a Zsoltárt, és vallod a hitvallásodat az Isten jóságáról, az Isten hűségéről, hogy Isten meg fog téged tartani, ahogy egyébként énekeltük is együtt, és ez nem egy ilyen gyenge valami a szívedben, hanem erős, és hangzatos, és biztos, és telve vagy hittel, és erős vagy a hitben, és fel vagy szellemileg fegyverkezve, egy ilyen szellemi terminátor vagy, tudod, ahol van bölcsességed, felismerésed, éles vagy, ahol helyzetekben belelátsz, és nem szüttyögsz velük, nem trottyoskodsz, hanem ott van, és világos számodra. És tudod, János ilyen volt, és valóban, így figyeltek, Isten hív bennünket erre, hogy alapvetően így a keresztény életünkben ott legyen ez a bátorság a kereszt miatt, a feltámadás miatt, a szellem, Szent Szellem miatt, hogy belsőleg bátorodva legyünk, hogy szellemi fegyverzetet felöltjük, hogy a hitünk aktivizálva legyen, tehát hogy ne azt kelljen mondani nekünk, hogy ti lassúak vagytok, vagy restek a hitre, hanem aktivizálva van, hogy mi hitet keverünk a hallottakhoz, az igazsághoz, és hogy hatalmasan meg vagyunk erősödve a szellem által a belső emberben. János apostol egy másik helyen így ír erről, 1 János 2.14-ben, és nagyon szeretem ezt a verset, és szoktam gondolkodni ezen, azt mondja, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok. Az Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Oké, ezt ugyanez a János írja, hogy ifjak vagytok, titánok vagytok a hitben, hogy erősek vagytok. A erősek vagytok azért, mert az Isten igéje megmarad bennetek, gazdagon lakozik a szívetekbe, és a hit által aktivizálva van, és hogy legyőztétek a gonoszt. Csak van egy győzelem az életetekbe. A múlt felett, a kárhoztatás felett, egy győzelem, hogy az emberek miket mondtak, vagy mit tettek veled. Van egy győzelem, és tudjátok, az Úr Jézus Krisztus ezért jött el, azért jött el, hogy mi megtapasztalhassuk ezt a fajta személyes győzelmet az életünkbe, megtapasztalhassuk a szellemnek az erejét az életünkbe, hogy nem kell mindig trotty állapotban lennünk, nem arról szól a keresztényet, hogy állandóan csak húzzuk a belünket, és állandóan csak a porainkban vagyunk, és állandóan csak síránkozunk, hanem hogy a szellemnek a gyümölcse a nehézségben is szeretet és öröm és békesség és hosszú tűrés és jóság és kedvesség és hűség és szelídség és mértékletesség. Ezért jött Jézus. És csak azt szeretném ehhez mondani, és szerintem ez fontos, hogy én személyesen azt tanultam, hogy azt vettem észre az évek során, hogy Isten minden állapotban tud használni. Tehát, hogy mikor olyan vagyok, mint Mária, Isten akkor is képes használni engem és téged. Hogy amikor olyan állapotban vagyok, mint János, Isten akkor is képes használni. Hogy nagyon sokszor és nagyon sokáig nekem az volt így az elképzésem az életem felől, valamilyen módon a keresztény életem felől, hogy alapvetően így tőlem függ, így rajtam múlik ez az egész, mint hogyha én hordoznám a kereszténységet, vagy a keresztény életemet a hátamon, mint ha én hordoznám Istent is valamilyen módon, mint ha én hordoznám az Isten munkáját is, mint hogyha én hordoznám így a szellemiséget is, és hogy hát most szellemi vagyok, és hát most nem vagyok szellemi, és most szellemi vagyok, és nem, és hogy mint hogyha az egész, mint hogyha én lennék az egésznek a középpontjába. És arra jöttem rá idővel, és lassan, és nem fejeződött be a folyamat, de valóban ezt tanította Isten nekem, hogy Csaba, nem te vagy a középpontban, a feltámadott Jézus van a középpontban. Te lehetsz olyan, mint Mária, lehetsz olyan, mint János. A csodálatos dolog az, hogy te nem korlátozod a mindenható Istent, és hogy ő hordoz téged, ő hordozza az ő munkáját, és hogy nem rajtam múlik. És figyeljetek, hogy mondjam ezt, hogy ez egy hatalmas szabadság. Ez egy hatalmas szabadság, amikor ez épp lassan elkezd nyilvánvalóvá derengeni számomra, hogy nem is a hitem erősségétől múlik, vagy hogy most én fel vagyok úgy, olyan vagyok, mint a János, és most akkor ez jó, álmáskor olyan, mint a Mária, és az nem jó, szeretjük az olyan János embereket, és akkor kialakul egy ilyen dolog, hogy így idealizáljuk a kereszténységet. Idealizáljuk a szellemiséget, és ez nagyon fontos, figyelj jól, hogy van egy kép, egy ideális kép az elménkben, ha szellemi vagyok, az milyen. Milyen érzésekkel jár, milyen gondolatokkal jár, milyen akármivel jár, és lehet, hogy még embereket beteszünk abba a kategóriába, ők a szellemiek, és valahogy állandóan egy ilyen megmászhatatlan hegyé válik az egész, és tulajdonképpen ilyen kettős életet élünk. Abban az értelemben, hogy vagy olykor sikerül eljutnom oda, és akkor szellemi vagyok 3 napig, utána meg testi 7 napig, utána meg szellemi 7 napig, és testi 30 napig. És figyelj csak, az egésznek a lényege az, legalábbis ahogy én megértettem, hogy amit én tudod, hogy a kegyelemnek a valódi ismerete, az nem itt van, hanem a kegyelemnek a valódi ismerete, amikor elkezdem beengedni a szívem mélyébe, a lényem mélyébe, azt, hogy rendben van, amikor gyenge vagyok, rendben van, amikor törékeny vagyok, rendben van, amikor elesett vagyok, rendben van, amikor nincs nagy hitem, rendben van, amikor, ahogy mondtam, trotty állapotban vagyok, az is rendben van, az is, amikor erős vagyok, mind a kettő része, és hogy rendben van, mert a feltámadott Jézus Krisztus valósága miatt ez bőségesen elfér mind a kettő. És figyelj jól, nagyon fontos, hogy elkezdhetek megbarátkozni magammal a gyenge állapotomba is. És az fontos. Mert amint elkezdek megbarátkozni magammal a nem ideális állapotban, ezáltal rájövök, hogy milyen csodálatos is az én Istenem. Mert az én Istenem a hegycsúcsoknak az Istene, és a mélyvölgyeknek az Istene is. És valódi találkozásom lehet vele. Ennyit Jánosról. Menjünk tovább. Hú, látom, hogy elszaladt az idő. Gyors leszek. 12. Most a 12-vel megjelenik meg Jézus a 19. versben. Már este volt azon a napon, a hét első napján. Melyik a hét első napja? Vasárnap. Ez jó. És este, most, jó? Tehát egy ilyen időben, jó? Direkt azért választottam ezt az írás részt, mert tudtam, hogy ez egy ilyen, nem a reggel, mert nem reggel van az Isten tiszteletünk, hanem ezt. És a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. Figyeljetek, csak gyertek velem még ide. Mit mond ez? Félelem. Így van? Féltek a tanítványok, 10 voltak, Tamás hiányzott, Júdás már nem volt, 10 voltak, féltek, félelem volt. A zsidóktól féltek, be voltak zárva az ajtók, együtt voltak. Mikor félünk, beszűkül a tudatunk. Mikor félünk, tudod, zűrzavar van, szétesünk, be vannak zárva az ajtók. És Jézus ebbe az állapotba azt mondja, eljött Jézus. Lehet, hogy már csak ennyi is elég lenne. Eljött Jézus. Félelembe, beszűkült tudatállapotba, bezárt ajtók, a saját kicsi, apró világuk. Ott van a feltámadt Jézus, és ott van a kis világuk. Ez annyira olyan, mint mi, nem? Annyira olyan, mint mi sokszor. Ott van a kis világunk. És eljött Jézus, eljött, eljött. És tudjátok, hogy ez az evangélium. Az evangélium az, hogy eljött 2000 évvel ezelőtt Jézus, oda, ahol voltunk, de az evangélium az is, a személyes megtapasztalása, hogy Jézus eljön hozzád. Eljön a beszűkült tudatállapotodba, a félelmedbe, a bizonytalanságunkban, a fájdalmunkban, a kétségeinkben, az zűrzavarunkban. Eljön hozzánk. Eljön hozzánk a lelkünkbe, eljön a lelkünk mélységébe, sötétségébe, amelyet eddig talán nem is ismertünk, eljön a bukásunkba, eljön a bűnünkbe, eljön a lázadásunkba, oda jön, ahol vagyunk. És eljön, és mit mond? Mi az első, amit mond? Szégyeld magad. Így van? Szégyeld magad. Azt mondja, hogy nem hiszem el, volt képed ehhez. Nem. Tofik mondta, shalom. Így van. Békesség nektek. Békesség nektek. Az első ajándéka annak, hogy Jézus eljött a szívembe, az a békesség. Békesség. Engedd be őt. Engedd be. És most nem tudom, hogy akik itt vagyunk, azt gondolom, legtöbben hívők vagyunk, de nekünk is be kell őt engednünk újból és újból, hogy bejöjjön a mi világunkba. És békességet szól. És azt mondja, békesség. 21. vers, majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek másodjára, és békesség. Oké, ez az első ajándék, amit hozott. Békesség. És aztán azt mondja, ahogy engem elküldött az Atya. Én is úgy küldelek el titeket. Gyertek még ide velem, mert tehát figyelj csak, rögtön valami távlatot mutat nekik. Olyat mond nekik, amit biztos vagyok benne, hogy nem fogják. Biztos vagyok. Tehát látjuk egyébként az apostolok cselekedetében is elindulva, hogy így, ezek a dolgok, amiket Jézus mond, így szép lassan jutnak el hozzájuk, jó? Hogy legyen ez vigasztalás számunkra. Így szép lassan jutnak el hozzájuk, de Jézus már most mondja, hogy ahogyan engem küldött az Atya, gondolj bele, hogy ez egy milyen szent küldetés, ahogy az Atya küldi Jézus. Én is úgy küldelek el titeket. Küldetést kapnak, és küldetést kapunk mi is. Azt mondja, hogy lesztek az én nagyköveteim, az én királyi képviselőim, az én megbízottaim. És mivel tudja, hogy körülbelül most fognak hátas dobni, mert egyébként be vannak zárva, és rettegnek, és félnek, rájuk lehel. És azt mondja, vegyetek Szent Szellemet. Oké? Okay? És most nem megyek bele teológiailag, tudom, hogy pünköskor jön, de hogy figyelj csak. Tehát, hogy ő annyira gyengék voltak, hogy rájuk lehellett ez a szellem, és megerősíti őket, vegyetek Szent Szellemet, és figyeljetek, ez erről beszél, és erről szól, hogy Jézusnak az első három ajándéka van ebben, az első ajándéka Jézusnak a békesség, a másik ajándéka Jézusnak az erő, és a harmadik ajándéka Jézusnak a cél, hogy nagyköveteim lesztek, hogy amiképpen az Atya küldött, én is úgy küldelek, hogy képviselőim lesztek. Békesség, erő és cél, és figyelj, a fiúk nem értik, de még újból el fog jönni, és újból el fog jönni, és újból el fog jönni, és még mindezeket csepegteti tovább. Békesség, vegyetek szellemet, vagy erő és cél. Oké, és fejezzük be a negyedik ilyen találkozással, Tamás 24-től 29. versekig, Tamás pedig 24-től 1 a 12 közül, na, nem olvasom, mert már olvastam, hogy mondjam ezt. Tamás, így van, Tamással szeretünk szórakozni, így van. Először is szórakozunk vele úgy, mert ő nem volt ott ezen a vasárnapon. Oké, a héten nem tudjuk, hogy merre volt. Lehet, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy merre volt Tamás. Nem tudjuk, de van, tudjátok, ez a prédikátor vicc, hogy hiányzott az Isten tiszteletről, ezért hitetlen volt még egy év, még egy hétig, nem egy évig. Hát, hogyha nem ment volna, akkor még egy évig lett volna, de hiányzott. Tamás hiányzott az Isten tiszteletről, vagy Jézus elment. De azt mondja, hogy ott volt Tamás, nem volt ott, és a tanítványok, mikor mondták, hogy láttuk Jézust, akkor azt mondta, hogy én ezt nem hiszem el. Ha csak a kezemet a kezébe, a szegek helyére nem tehetem, az oldalába nem tehetem, nem, semmiképpen el nem hiszem. 26. vers 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, Tamás is velük volt. Figyelj, bár az ajtó zárva volt, megint zárva volt, Jézus bement, megállt középen, és azt mondta, békesség nektek. Figyeljetek, innen látjuk, hogy figyeljetek, ezek a dolgok nem azonnal, tehát ők hitték most már, hogy Jézus feltámad, de mégis zárva volt, mégis ott voltak. Hogy a következő fejezetben elmennek heten halászni. Azt mondják, hogy mi megyünk, tehát hogy újból és újból és újból el kell Jézusnak jönnie, hogy bátorítsa őket. 27. vers, azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide ujjadat, nézd meg a kezemet, nyújts ki a kezedet, helyezd az oldalamra, ne légy hitetlen, hanem hívő. Figyelj csak, milyen személyes Jézus, milyen figyelmes, megjelenik, és rögtön Tamáshoz fordul. Tamás, és figyeltek, nem ér frocizni Tamást, ő csak azt akarta, mint a többi, hogy ő is láthassa, így van? Tehát, hogy igazából, ja, persze. De van, amikor mi is ilyenek vagyunk, mint Tamás, alapvetően, hogy kételkedés, és a kétségek ott vannak az életünkben, hogy elbizonytalanodunk. De ez nem csak Tamásnál volt itt, hanem az egész csapatnál, a tanítványoknál, az egész tanítványcsoportnál vissza és visszatérő volt ez a hit és a kételkedés, hogy az ajtók még mindig zárva voltak, és utána elmennek halászni, és hogy még mindig ott van bennük az a kételkedés, és lehet, hogy már nem az a kételkedés, hogy ő feltámad, de hogy idő kellett, amíg, hogy Jézus szolgált feléjük, hogy felépüljenek. Sőt, olyannyira, hogy 40 nap múlva, amikor Jézus visszamegy az atyához, Máté 28 ezt mondja a 17. versben, hogy azt mondja, hogy amikor ő felemelkedett, azt mondja, amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Figyelj, ezt mondja, hogy mikor, miközben emelkedett és ment, imádták, és némelyek kételkedtek. Jó, tehát látjuk ezt? Látjuk-e azt, hogy a hit és a kételkedés része az életünknek, része a járásunknak, része volt nekik is, hogy a kételkedésünk az nem akadályozza meg Istent, és hogy ez egy hatalmas örömhír, hogy a zavarodottságunk, az űrzavarunk, a félelmeink, a sebeink, a kétségeink nem akadályozzák meg Jézust, hogy eljöjjön hozzánk, vagy hogy terve legyen velünk, és hogy szükségünk van, mint a tanítványoknak, hogy újból és újból eljöjjön hozzánk Jézus, és hogy hétről hétre őket is, ahogy megerősítette a látogatás, és azt mondta, hogy békesség nektek, nekünk is szükségünk van erre újból és újból. Újból és újból. Újból és újból, és jó hírem van, Jézus újból és újból eljön, a feltámadt Jézus, eljön az ő igéjében ma, eljön, ahogy imádjuk őt ma, eljön az úrvacsorában, amit veszünk, ma nem veszünk, de ahogy az úrvacsorában, amit veszünk, eljön így az életünk leghétköznapi részeibe is, újból és újból eljön, mert a feltámadott Jézus így és eképpen szolgál. És aztán Tamás a 28. versben nem teszi oda a kezét, hanem térdre hull, és azt mondja, én Uram, és én Istenem. És most belemehetnék, csak érintem. Az egész János evangélium fel van építve, minden fel van építve a Szentírásban, de úgy van felépítve, hogy ez legyen a tetőpontja. Ugye az egész arról szól, hogy ti higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és eljön a Tamás megvallásig, és ez a tetőpontja, hogy én Uram, és én Istenem. És Jézus pedig válaszol neki a 29. versben, hogy mivel láttál engem, hittél. És figyeltek ismét, hogy végigolvasod a fejezetet, erről szól az egész fejezet, hogy János futott, látott és hitt. Hogy Mária látott és hitt. Hogy a 12 látott és hitt, hogy a Tamás látott és hitt. És Jézusnek ezzel semmi gondja nincs. Viszont így folytatja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. És miért van ez ott? Mert akik olvassák a János evangéliumát, ők olyanok, akik nem látnak, de hisznek. Akik nem látnak, akik itt vagyunk ma, olyanok, akik nem látunk, és nem láttuk fizikai szemünkkel Jézust, de hiszünk. És Jézus azt mondja, hogy áldottak vagytok, boldogok vagytok. Ez a kiszólása Jézusnak, ez az áldása, ez azoknak szól, akik nem látnak és hisznek. És úgy fejeződik be, hogy sok más jelt is tett Jézus a 30. versben a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig, amik megírattak, azok a jelek, az utolsó köztük a feltámadás, azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás, az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát ez a fejezet azért íródott, és az egész János evangéliuma azért íródott, hogy olyanok lehessünk, hogy higgyünk, és ez hitre invitál, hogy te is higgyél, hogyha nem hiszel Jézus Krisztusban, hogy te is higgyél, és a hitet erősíti azokban, akik már hittek, mert lehet, hogy olyanok vagyunk mi is, mint Mária, vagy János, vagy a 12, vagy a Tamás, de azt láthatjuk, hogy a feltámadott Jézusnak nem akadálya mi állapotunk, ő eljön hozzánk, mert őnek ilyen a természete, hogy ő a szükségünk szerint szolgál felénk, hogy ő ott van az életünkben, amikor nem vesszük észre, akkor is ott van, és hogy nekünk ezekre a találkozásokra van szükségünk Jézussal újból, és újból, és újból, és újból, ahogy ő eljön újból, és újból, és újból. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, a te felfoghatatlan tervedet. Köszönjük neked, Atyánk, hogy adtad a fiadat, hogy a keresztre adtad, amit nem értettünk, hogy feltámasztottunk, amit fel nem tudunk, feltámasztottad, amit fel nem tudunk fogni, és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, a feltámadott királyt, a feltámadott urat, hogy te ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy te valóban egyénenként szeretsz bennünket, személyesen szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy nem vetsz meg bennünket a kicsiny voltunk, az erőtlenségünk miatt, az űrzavarunk miatt, a fájdalmunk miatt, a hitetlenségünk miatt, hogy nem vetsz el bennünket azért, mert olyan korlátoltak vagyunk, hanem te eljössz. Te eljössz újból és újból. És köszönjük, hogy ebben a reményben élhetjük az életünket. Köszönjük, hogy ahogy eljössz, te békességet hozol. Köszönjük neked azt a reményt, ami ebből fakad, így a jövőnkre nézve, hogy tudhatjuk, hogy el fogsz jönni. És Uram, köszönjük a küldetésünket is, hogy olyan kicsi tud lenni az életünk, de te azt mondod, hogy az Atya küldött, én is úgy küldelek titeket, és vegyetek Szent Szellemet. És köszönjük, hogy az egész kerek a te kezedben, az egész teljes te benned, úgyhogy hagyj imádjunk, hagyj tiszteljünk most ezekben a dalokban, hogy végiggondoljuk ezeket az írás részeket, hagyj hozzunk neked hálát, hódolatot, köszönetet, feltámadott Jézus Krisztus. Amen.